És most egy kb. 60 percben szeretnék az Azurral kapcsolatos, most már egészen konkrét és nem csak az adatközpontokkal kapcsolatos külső vagy belső információkról beszélni, hanem maguk magáról az IAS szolgáltatásairól. Ennek több fázisa lesz ennek az előadásnak, de még mielőtt ebből belekezdenék, egy-két szolgálati közleményt hagyd mondjak. A célunk ezzel az eseménnyel, ahogy az előzővel is, az, hogy egy kicsit egy ilyen community esemény is legyen, és épp ezért gyakorlatilag, hogyha a névtáblákat csekkoljuk, akkor azt lehet látni bizonyos embereknél, hogy pirosas színű csík van a névtábla alján, na ők az előadók, őket lehet piszkálni ész nélkül szakmai kérdésekkel. Láthattok zöld csíkos embereket is, ők a Microsoft alkalmazottak, kollégáink, akik nem előadók, de valószínűleg szintén felkészültek számtalan témában, tehát még ők is benne vannak az zaklatható körben. A kék csíkosak, a kiállítók, őket ne fogassuk az Azurról, az nem fog menni, és ugye a nagy többség pedig sárga. Tehát bátran, ismeretlenül is előadókhoz, Microsoftos kollégákhoz tessék oda menni, ez a nap, ez erről is szól részben, nagyon szívesen válaszolunk mindenféle kérdésekre, vagy ha nem tudunk, mert hogy és azért emberek vagyunk többnyire, akkor ezt valamilyen más módon, más forrásból megoldjuk. Következő, itt játszik a bögre, ami ugye, amiről a Peti beszélt már az elején, amit ugye majd az értékelőlapok leadásáért lehet kapni. Bárki, ha esetleg muszáj hamarabb elmennie, tehát mondjuk ebédszünetre, tehát eszik és aztán távozik, ugye ismerjük, akkor elnézést, akkor is töltse ki az értékelapot, az az információ is fontos számunkra, és akkor is kap egy bögrét, oké? Okay? Ez a 2014-es változata, 2008-2002-es volt a képen, mert akkor még nem volt kész, ezt most hozták ezt a bögrét kanállal együtt. És akkor még egy információ van, a technet.hu oldalon publikáltunk tegnap, azt hiszem este, 11 darab dokumentumot, amelyet Microsoftos kollégák, felkészült szakértők, kvalifikált kollégák készítettek, és ez már szakmai dolog, ezek Azure úgynevezett one-pagerek, sose egy oldal, csak hanem kettő-három, de a lényeg az, hogy ezekben összefoglaló jelleggel, nem túl mélyen, de azért szakemberek számára készülten 11 témában adtunk ki magyar nyelvű dokumentumokat, az IAS üzleti alkalmazások elérése Azure-ból, általános IAS dokumentum is van benne, SAP dokumentum van benne, BI, és még Windows illetve Microsoft Intune-os dokumentum is van benne, és még sorolhatnám. A technet.hu oldalon lehet ezeket megtalálni. És akkor most már tényleg szeretném elkezdeni az előadásomat, amelyben két rész van, nem egyforma. Az első a nagyobb, ez sokkal több részt, vagy sokkal több időt, vagy percet fog majd felölelni, és van egy rövidebb rész is a végén. Az elsőben gyakorlatilag életemben még ilyen rövid PPT-t nem csináltam, 5 darab PPT, 5-ben a dia van, vagy még annyi se. Gyakorlatilag azt szeretném, hogy itt az élőben felvezetni, hogy egy nagyvállalatnál, vagy egy közepes vállalatnál, vagy egy közepes és nagyvállalat közötti méretű vállalatnál a nulla Azure ellátottságból, Azure IAS ellátottságból hogyan tudunk okosan és nagyjából egy forgatókönyv köré felépíteni kis forgatókönyveket, amelyben értelemszerűen mindegyiben az szerepel, hogy hogyan tudunk mindenféle Azure szolgáltatásokat használni. Ez lesz a 40 perc a következő 60-ból. Igen. És a maradék mondjuk negyed órában kb. Pedig szeretném elmúlt egy hónapban bejelentett Azure újdonságok top 5-jét kiválogattam, és ezekről szeretnék egy picit beszélni. Na nézzük akkor, gyakorlatilag nagyon egyszerű vízióábrákkal indulunk. Képzeljünk magunk elé egy olyan céget, amely lényegesen nagyobb, ugye ez látszik itt a baloldali ábrából, gyakorlatilag csak azért nem rajzoltam ide többet, mert meguntam. Úgyhogy klaszterek, storage-ok, adatbázis szerverek, exchange szerverek, minden fürdben, redundánsan, aktív-aktív megoldással, tartományvezérlők, adott esetben még ugye felhasználók is vannak a rendszerben, és van egy másik, ugye ez a negatív hozadék a dolog, de mindegy, van egy másik oldalunk, az Azure oldal, ahol per pillanat, hát nem szürkével rajzoltam, hanem nincsen semmilyen szolgáltatás. Azt szeretnénk elérni első körben legalább, itt közben született egy Linux VM is, ezt most fedeztem fel, hogy kifejtettem az első ábráról, tehát ez itt van egy Linux VM. Linuxon is foglalkozunk, ugye szeretjük, meg VIP vendég náluk. Első körben azt szeretnénk elérni, hogy az azuros környezetünk első eleme az gyakorlatilag egy tartományvezérlő legyen. Ezzel több célunk is van, de legfőképpen most még azt szeretnénk, hogyha lenne egy tartalék tartományvezérlőnk, és a fő célunk ezzel igazából az lesz majd, hogy az azúros infrastruktúránk számára is legyen egy könnyen, gyorsan, azonos számrendben elérhető tartományvezérlő. De ez azért nem megy ingyen, idézőjelben, ahhoz, hogy én ezt mármint innentől hibrid felhőként használva az azút és a saját rendszeremet el tudjam intézni, vagy szóval összetudjam ezt konfigurálni, ahhoz nekem világos, hogy kell, ahogyan egy telephely esetén is szükségem van rá, egy site-to-site VPN kapcsolat, hogy ez egy biztonságos és válti környezetben is felvállalható és használható és biztonságosan üzemeltethető megoldás legyen. Ezt a site-to-site VPN-t kell létrehoznom először a földi gateway eszközöm, illetve az Azure gateway között, majd ezek után lesz arra lehetőségem, hogy az Azure virtuális gépek galériájából kiválogassak egy PC-t, és azt utána gyakorlatilag PC-t, kiválasztok egy virtuális gépet, és azt utána beletegyem az Azure hálózatba, abba, amelynek a másik végén, a másik szájton, gyakorlatilag a földi hálózaton van, és innentől már úgy viselkedik az egész rendszer, mint egy telephely szerveri viszony. Tehát nagyon, nagyon jó ötlet úgy gondolni erre a konfigurációra, mint hogyha a telephely központ viszonylatban gondolkoznánk, és akik igazán bevállalósak és belejönnek ebbe a dologba, akkor azok majd azt is fogják tapasztalni, hogy az, hogy a telephelyem, az a helyi, vagy az Azure konfiguráció, az már mindegy lesz. Tehát igazából elérhetjük azt, költözésnek azt a fázisát is, amikor már több szolgáltatáson van az Azure-ban, és onnantól a földi rész lesz a telephely, de tök mindegy, a Site-to-Site VPN ugyanúgy működik. Na, én ezt megmutatnám, jó? Mert, vagy legalábbis pár dolgot. Nyilván itt létrehozni nem nagyon fogok semmit, mert ez egy nagyon szép képernyőkép, de nem kell, mert az nagyon sok időbe kerülne, amíg itt most végig kattingatnám. Ezek készen vannak nagyjából. Ugye van itt egy ötblédes környezetünk a Cisco-nál, ami össze van kötve már Site-to-Site VPN-nel, és én ebből szeretnék sok mindent megmutatni, de legfőképpen nem is ezt, hanem magát a VPN-t. Ugye ez az én Azure előfizetésem az egyik, amelyben számtalan erőforrás található, és ezek közül, ha megkeresem a network-öt, talán meg is lesz, mert csak a szememet szúrja ki, okay. Akkor azt lehet látni, hogy ez az Azure hálózatom, mert ugye több is van, ezt lehet már itt rögtön látni, amely gyakorlatilag egy gateway-en keresztül össze van kötve a Site-to-Site VPN-nel az Azure-os hálózatom a helyi hálózatommal. És ebben az Azure Privát Networkben nekem ezek a virtuális gépek találhatóak meg, például a DC-m, egyébként most az egész konfigot én az Azure-ba BRDP-zve használom a lenti rendszerben, tehát ugyan itt én a földi egyik blédet, egy hostot piszkálok, de ez az egész az Azure-ba RDP-zek be, és onnan megyek be a Site-to-Site VPN-en keresztül, ha más nem, ez egy méltó bizonyíték arra, hogy ez szépen működik, de hát az is, hogy ez gyakorlatilag össze van kötve, folyamatosan megy, ennyi és ennyi adatot forgalmaztak az elmúlt időben, és hogyha kell, akkor meg tudom azt is nézni, hogy milyen DNS szervereket rendelek hozzá ez a privát hálózathoz. Ugye egyrészt hozzárendelem a sajátját, saját magát, mert ugye ez a 172.16.24-es subnetben van az Azure-ban, és a földieket, amelyek viszont ebben a 10.62.44-es subnetben találtok, és össze van kötve Site-to-Site VPN-nel a helyi hálózattal. Ezzel nem, de erről majd külön lesz egy demóm a Point-to-Site VPN-ekkel kapcsolatosan. Jó, tehát a VPN gyakorlatilag itt, a gateway-t itt hozom létre, először a hálózatot, majd aztán a VPN gateway-t, és a földi eszközzel pedig, például ez alapján a letölthető script alapján, ami az én Azure hálózati konfigurációm összessége, egész egyszerűen ezt letöltöm ezt a scriptet, és beadagolom mondjuk Cisco esetében, mondjuk akár ASDM-en keresztül, hogyha tényleg nagyon loser Cisco szakemberek vagyunk, mint én például, egész egyszerűen ASDM-en keresztül beadagolom ezt annak a scriptnek a tartalmát, és föláll 3 másodperc múlva gyakorlatilag a Site-to-Site VPN-en, és körülbelül egy olyan 40 másodperc múlva itt az Azure felületen is fog majd látszani, hogy ez mindkét irányból kiválóan működik. És hogyha ez megvan, egy kicsit lassabban működik, de működik. És hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag onnantól fogva én a földi DC-mben, hogyha egy Active Directory Site and Services-t elindítok, akkor azt fogom látni, igen, hogy ugye ugyanúgy készítem elő, és ebben semmi új nincs annak, akinek vannak telephelyei, a site-okat, azon belül a megfelelő subnetekbe teszem a megfelelő szájtokat, illetve hozzárendelem, azon belül pedig a megfelelő szervereket beleteszem, pontosabban bele is kerül alapvetően, amikor én telepítem ugye magával a DC Promóval, illetve most már server menedzserre a DC-met a felhőben, amikor elindítom ezt a virtuális gépet, akkor már ott, ha ezt előtte előkészítettem, akkor ezt meg tudom tenni, hogy ebbe a szájtba rakom bele, és gyakorlatilag innentől fogva a replikáció, esetleg a szerverek áthelyezés adott esetben, vagy minden más, amit megszoktunk és használunk klasszikus aktivátori környezetben, központ telephely viszonylatban, az ugyanúgy működik. Tehát nincs különbség egész egyszerűen, hiszen ugyanúgy VPN van, ugyanúgy site-to-site módszerrel, és ugyanúgy aktivátori site replikációval dolgozik, mint ahogy egyébként mondom, egy bármilyen közönséges telephely esetén is. És ekkor nekem már elmondhatom azt, hogy itt működik egy DC-m, amely a 15 gépemből az egyik, ami per pillanat van, itt van ez a 4-es DC, amelyhez nem konnektálok, mert be vagyok most, tehát most én ebben vagyok benne RDP-vel, tehát nem kéne még egyszer ezt megpróbálni. Minden esetre, amelynek a jellemzőit én ugye például a konfigurálásnál a méretét azt én tudom szabályozni, és egyebek is egyebek. Tehát nincs, látszik, hogy ebben a virtuális hálózatban van. Tehát gyakorlatilag nem nagyobb feladat ez létrehozni és összekonfigurálni, sem a VPN-t, sem a magát a virtuális gépet, illetve az AD telephely, szerver, telephely központ viszony, mint a földi esetben, tehát nincs alapvető különbség. Lépjünk tovább, ezt úgy megtettük, és a következő ötlet az, hogy van nekünk a földi rendszerben, tehát fontolva haladunk, mert bizalmatlanok vagyunk, ugye ez egy számomra kevésbé érthető, de jellemző megoldás egyébként. Nyilván azért, mert én már durván meg vagyok fertőzve az Azure-ra, de ettől függetlenül haladjunk fontolva ésszel, és azt mondjuk, hogy nem fogjuk még fölrakni a 16 tagú SharePoint farmunkat, hanem egyelőre tegyünk föl egyetlen darab virtuális gépet, nézzük meg, hogy hogyan tudunk költöztetni egy földi rendszerből változatlanul virtuális gépet. Ugye az előbb én már utaltam rá, és aki abszolút nem foglalkozik Azure-ra, azt talán ebből meg is értette, hogy a galériából, amit még nem mutattam meg, de majd mindjárt fogok, tetszőleges operációs rendszereket, ahogyan a Péter el is mondta, akár Linuxokat is, ötféle disztribúcióban és egyébként alkalmazásokkal egybecsomagolva, illetve Windows szervereket SQL-el, Windows szervereket, majdnem azt mondtam, hogy Exchange-el, de még azt nem, SharePoint-tal és még sok minden mással egybecsomagolva is kérhetek készen, de nincs annak semmilyen akadálya, hogy egy általunk már a földi rendszer, egy Hyper-V-ben üzemeltetett virtuális gépet cson nélkül föltoljunk a felhőbe, és ez most ugye egy Linux lesz, és aztán utána ott beimportáljuk csúnya szóval, mert nem így hívjuk, nem teljesen így hívjuk, és elindítsuk, és működjön ugyanaz a virtuális gép. Természetesen más hálózatban van, tehát ez majd nyilván igazodnunk kell, hiszen egy másik subnetbe kerül, de ezen kívül nem lesz különbség, változatlan feltételekkel működik, és ez az, ami bizonyítja azt például, amit a Péter az elején kihangsúlyozott, hogy ugye azért egy operációs rendszer, mert, és ez a cloudos, mert hogy a Hyper-V alapú gyakorlatilag minimális kompromisszumokkal, műszaki kompromisszumokkal keresztbe kasú mozgatható. Tőlem nagyon sokszor meg szokták azt kérdezni, hogy oké, hogy föltölthetem a gépemet, de mivel, ha megunom, elég volt, nem tetszik, stb., vissza tudom-e mozgatni minden további nélkül. Oké? Tehát ez mindkét irányban kiválóan működik, ez nem feltétlenül igaz minden rendszerre. Itt megjelent egy új logó egyébként, ez a hibrid felhő jele, mert már most azok vagyunk, ugye? Tehát innentől mondhatjuk azt, hogy van egy DC-nk, hogy már azok vagyunk. És akkor én most megint csak nem fogom feltölteni, csak szeretném megmutatni, hogy ez hogy megy, és nekem ebben a ötös blédes rendszerben van egy olyan gépem, ami az ilyen replika, meg nincs benne a klaszterben, ez egy különálló gép, amin itt futott egy CentOS Linux, ez egy 6.4-es, azt hiszem, de ugye itt azért vannak hiányosságaim. Minden esetre ez itt kiválóan futott, és aztán utána egy adott pillanatban azt csináltuk, vagyis csináltam, hogy ezt föltöltöttem. Ehhez le kell töltenem az Azure PowerShell-t, ami egy viszonylag kicsi cucc, amit, hogyha feltelepítünk, akkor az előfizetésünkhöz, hogyha beadjuk az előfizetésünket, igazoló PUP fájlt, természetesen, amit le kell tölteni, és gyakorlatilag ezzel igazolom, hogy én jogosan férek hozzá. Tehát az előfizetésem tartozó hozzáférést a PowerShell-ből el tudom érni, és onnantól fogva azt akarom megmutatni, hogy gyakorlatilag én olyan PowerShell parancsokkal, mint hogy ez még az előfizetésnek a lekérése, és utána azt mondom, hogy add Azure VHD, ez is ez a destination, ez ugye az én webes, bocsánat, az Azure-on belül tárolómnak az elérése, és itt volt a D meghajtón, és ez gyakorlatilag úgy működött, van róla a képem, és direkt lementettem, hogy nem biztos, hogy jó méretben látszik, de majd kicsit talán így még, talán így még élvezhető. Gyakorlatilag egy 10 perces műveletben került föl ez a 40 gigabájtos, mondjuk ez egy viszonylag jó helyen van ez a labor, de nem őrült, nincs, tehát szépen tud működni ma már. 10 perc alatt került föl ez a 40 gigabájtos fix VHD, ami tartalmazta ezt a CentOS-t, majd utána a második parancsal én be is raktam az én image könyvtáromba az Azure-on belül, és ennek a végeredménye az lett, hogy amikor ez a folyamat lezajlott, ész nélkül kattingatok, és más sem tudom, hogy hol vagyok, hogy amikor hogy egy új ment a mikrofonom, de vissza is jött. Minden körülmény ellenünk van. Azt mondja, hogy VHD Images, és itt látható, hogy már itt fönt van, 40 giga, ezt 16-án 9.46-kor töltöttem fel, tehát már 3 napja. És amikor arról van szó, hogy én ezt fel akarom használni, hiszen ezért töltöttem fel, és létre akarok hozni egy új virtuális gépet a galériából, akkor nekem az első lépésben nem a gyáriak közül kell választanom, amelyeket itt láthatok, vagy például, ha én mondjuk Ubuntu-t akarok, akkor ezekből választhatok, ha SQL-es szerelt OS-t akarok, akkor itt láthatom, ha egy Oracle-t akarok, akkor azok közül itt választhatok, tehát ami szemszelnek ingere, hanem nekem vannak diszkjeim. Ezek a diszkek közül az egyik, ez a 40 gigabájtos cucc, amit utána, hogyha én ellátok egy névvel, megmondom, hogy basic vagy standard legyen, erről majd kicsit később, meg hogy mekkora méretű legyen, hát nem kellene erőgép, de egyébként sem, meg a Linuxnak minek. Úgyhogy kiválasztom a cloud service, lényegtelen, tehát most igazából csak el akarom indítani, hogy lássuk, automatán már az SSH-t nyitja neki egyetlen endpointként, tehát itt nincs RDP, meg mondjuk egy PowerShell, remote PowerShell port, tehát ezt nyitja eleve. Beleteltem az én szokásos hálózatomba, azzal, hogy azt mondtam, hogy ebbe a cloud service-be, ami gépek szervezett csoportját jelenti, egy kicsit pontján fogalmazva, azzal már determináltam, hogy az én régiómba megy, az én virtuális hálózatomba megy, és esetleg választhatnék, hogy az én availability setembe menjen, ami magas rendelkezés állást ad, de nem oda megy, ez nem fontos. És gyakorlatilag innentől fogva még egy fontos dolgot csináltok ezzel a géppel, mint minden géppel, és hogyha egy Windows-os image-et választottam volna, láttuk, hogy volt ott mellette egy 2012 R2 SysPrepared image-em is, akkor jóval több opcióm lett volna itt, mert azért minimális különbség azért csak van egy Linux és egy Windows között, bármennyire is imádjuk az előbbit. Itt választhatom a különböző extensionöket, amelyeket, hogyha a VMware agentet feltelepítem, és ez Linux-el is működik, akkor utána ezeket a bővítményeket beleadagolhatom. Ezek lehetnek vírusírtók, itt például ez a Schaefer, ez mondjuk csak Ubuntuhoz van, ez egy felügyeleti megoldás, ha jól tudom, de például itt lehet beletenni különböző sysinternals segédprogramokat és egyebeket. Ezt most én akár úgy is hagyhatom, teljesen mindegy, és elindítom, és gyakorlatilag elkezd létrejönni a virtuális gépem, és röpke kis idő múlva, ami körülbelül egy olyan 15 perc, lesz egy működő, de ugyanaz a gépem, mint amit a földi környezetben használtam, hiszen azt töltöttem fel. Menjünk tovább. Ez még csak 2 volt az 5-ből. A következő szituáció az, hogy fönn van már a Linux gépem, ezen futott valamilyen alkalmazás, amit használnak a felhasználók, de van egy olyan problémánk, hogy nem csak olyan felhasználóink vannak, akik a belső rendszerben ülnek ezeken tehát ott a jobb alsó sarokban, ez a kipipált kék fejjel, hanem van egy csomó mobil emberem, akik szaladoznak a világban a notebookjokkal, és nagyon szeretnék, hogyha elérhetnék az alkalmazásaikat, amelyeket mi viszont már nem akarunk a földi környezetben hoztolni. Ilyen-olyan okokból nem akarunk. Hogyan oldjuk meg ezt az Azure-ban? Hát úgy, hogy, és itt direkt pluszban dolgoztam, azért nem mert egy hős vagyok, hanem hogy jobban demonstrálhassam, pedig de hogy jobban demonstrálhassam azt, hogy akár több gateway-t is létre tudunk hozni, és ehhez a gateway-hez egy másik típusú VPN tudok hozzárendelni majd, ezt az úgynevezett P2S Point to Site VPN-t, ami ellentéte abban a site-to-site VPN-nek, hogy nem egy szervezet komplett belső hálózatát fogja majd illeszteni az Azure privát networkömhöz, hanem gyakorlatilag ezek a kékfejű, kéktestű, kék notebookkal rendelkező emberek egyesével interaktívan kattintva a telepített VPN csomagra fognak tudni bejutni az én Azure hálózatomba ezen a gateway-en keresztül, majd aztán elérni ezt az app-szervet. Oké, tehát ilyen módszer is van. Ez most már teljes értet, úgy értem, hogy már vége a preview időszaknak a Point to Site VPN-nél, teljes mértékben működik és használható. Nézzük meg, hogy, mert most a demója jön. Ehhez nekem, ez már biztosan nem kell, ehhez meg kell mutatnom először is azt, akkor visszamegyek mégiscsak oda, hogy ez hogy néz ki a konfigurációban. Azt mondja, hogy ez mindig eltűnik a szemem elől ez a hálózat, de megvan. Ehhez egy külön, mondtam még egyszer, virtuális hálózatom van, ahol egyelőre nincs is összekötve, hiszen a client hálózatból még senki nem jelentkezett föl, majd mindjárt föl fog jelentkezni. Itt is látható, hogy miután létrehoztuk ezt a gateway-t, és azt mondtuk neki, hogy ez egy point of site VPN legyen, megjelent az az opció, ugye ez is egy 4 órás, egészen pontosan 17 perces konfig, amíg megy a gateway létrehozása, tehát ez két kávéből simán belefér. És itt viszont utána le lehet tölteni hozzá a 32, illetve a 64 bites klienseket Windows Vista SP1-ig visszamenőleg, tudomásom szerint, hiszen ez egy SSTP VPN-nel működő SSL VPN típus gyakorlatilag. Oké, itt még annyi konfigurációt tehetek meg, hogy mi az én DNS szerverem, nem érdekes, illetve mivel ez egy SSTP VPN, ezért tanúsítványt kell hackkelnem, amire a mégcert parancsot használva először is a rootszerját kell létrehoznom. Ez gyönyörűen le van dokumentálva itt az Azure oldalon. Tehát itt a súgóból, aki nem tudja megcsinálni, az mindenki meg tudja csinálni. Oké. Okay. Kijöttem azért valahogy a dolgokból. Szóval, ha megvan a tanúsítványom, akkor utána viszont ezt minden egyes VPN kliens gépre föl kell majd tenni ennek a rúciáját, hogy utána ezt a VPN-t el tudjuk indítani szólóban. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Tehát ez az Azure része, a virtuális network, és miután letöltöttem és föltelepítettem, nekem van itt egy 8.1-es gépem, amelyen ez a VPN már föl van telepítve, és gyakorlatilag AppDemo néven fut, és gyakorlatilag tényleg egy SSTP, azt nem kényeztet el minket a Microsoft a beállításokkal, mert tehát ezt nem lehet igazából szétkonfigurálni, mert ennyi az összes opció, de nem is baj, ebből látszik, hogy ez egy Connection Manager Administration kit-tel készített csomag, és ezért ilyen egyszerű használni, hiszen letöltöm, elindítom, és kész, már működik is, ahogyan itt ezt demonstráljuk. Igen. Ennyi volt. Vége a demónak? Nem. Azt akarom még megmutatni, hogy oké, okay, hogy most én ben vagyok egy VPN-nel, most mutathatnék egy IP-konfigot, viszont én ebbe az app1 demóba akarok, app1 gépbe, ami az app-demó hálózatban virtuális gépként fut, az ábrán már lehetett látni, ez itt van ez a gép. Tehát ez egy másik hálózatban van, nem is ugyanabban a cloud service-ben. Ezen futtatok én most line of business alkalmazásokat, vagy erről egész pontosan, és ezt én innen egy megosztásból simán DNS-en keresztül értelemszerűen elérem. És hogyha benn vagyok ezzel a solo VPN-nel, akkor utána én tudom futtatni a különböző line of business alkalmazásaimat. Ugye nyilván nem helyi futtatás, tehát lesz megkiáltás. Például egy WordPad-et. Vagy adott esetben, csak hagyd demonstráljam annyiban, hogy hú, ez megszakadt. Hogy például egy Windows 7-en, XP-re nincs változat, ezt nem tudjuk már mi, Windows 7-en ugyanígy a VPN-t fölállítva, gyakorlatilag, igen, itt is én ezt csináltam volna egy kliens agentet, egy rendes megoldást is, de gyakorlatilag a lényeg szerintem ebből is fog látszani, hogy mondjuk ezen a Windows 7-en egy 32 bitesen például egy másik line of business alkalmazást távolból simán ugyanúgy futtatok a felhasználó számára, ez ugyanaz az érzés, mint hogyha helyben futna ez a line of business alkalmazás, amit Solitaire-nek hívunk. Oké, ez a weboldalon, illetve az Azure portálon úgy néz ki, hogy Networks és AppDemo. Hát még nem látszik, kell egy kis idő, amíg befrissül. A előadás végére lehet, hogy működni fog. Itt gyönyörűen szépen látszik a kliensek, le lehet követni őket IP cím szerint például. De nekünk erre most, tehát ezt el kell, hogy mindenki higgye nekem, mert tovább akarok menni, méghozzá a következő változásra, következő lépésre pontosabban. Ez volt az alkalmazás VPN-nel. A következő lépés egy nagyobb duranás. Most már van egy Linux gépünk, van egy DC-nk, van ráadásul egy külön útvonalon egy line of business alkalmazásunk, vagy több is, és azt gondoljuk, hogy most már azt gondoljuk, hogy jó az Azure, megbízunk benne, nem félünk tőle, szépen működik, gyorsan működik, gyakorlatilag levetkőztük a különböző előítéleteinket, és jók a tapasztalataink, vigyünk föl valami komolyabb dolgot. Igazából ez a vigyünk föl, ez nem feltétlenül vigyünk föl, hiszen az is lehet, hogy eddig nem volt ennél a cégnél például egy remote desktop server farm, viszont most használunk, használni szeretnénk. És azért akarjuk az Azure-ba, ezt még hagyd tegyem hozzá, mert nem kell nekünk egész évben. Tehát most szeretnék egy nagyobb farmot építeni, én csak 3 szerverből csináltam meg egy aktív-aktív connection brokeres farmot az Azure-ban, de mi egy nagyobbat szeretnénk, viszont tudjuk nagyon jól, hogy az évben igazából csak 4 olyan hónap lesz majd, amikor ezt durván akarjuk használni, mert akkor fogják ezt a felhasználónk idei munkások, nem tudom, szilvát szednek, hanem teljesen mindegy, azt adminisztrálják RDS-en keresztül. A lényeg az, hogy időszakos terhelésre plusz erőforrásra és időszakos terhelésre számítunk csak, és időszakos plusz erőforrásra van szükségünk. Számtalan esetben adódik ilyen, mindenki nagyon tudja. Ilyenkor mi az a megoldás? Elmenjünk a boltba, ezt veszünk 4 tonna hardvert. Ez egy csodálatos dolog. Tehát én például imádok hardvert venni, és az a hét, amin nem veszek valami komolyabb dolgot, ez egy nagyon rossz hét, de ez nem feltétlenül üzletileg, ez nem feltétlenül jó biznisz. Mikor? Én azt mondjuk nem fogom kihasználni az 52 hétből egy évben, csak mondjuk 37-ben, vagy éppen csak 4-ben. Ellenben, hogyha mindezt, tehát történetesen az RDS farmomat én az Azure-ban tartom, akkor amikkel használom, aztán lesandánolom, és nem fizetünk érte, hanem csak ott el van, és pihen, és vár. Oké? Na most technikailag ez a dolog megint csak nem tér el nagyon attól, amit mi megszokhattunk egy földi, egy helyi rendszerben. Ki az, aki épített már RDS farmot redundáns connection brokerrel? Tegye fel a kezét. Akkor nekik ez nem lesz új információ, mindenki másnak az lesz. Oké, de nem fogom végigmondani, hiszen ez egy 3 órás előadás keretében már megtettem korábban, csak megmutatom, jó? Tehát igazából nekem itt ebben a rendszerben ez 3 darab gépet jelent, és nem is, bevallom őszintén, tehát azért nem vagyok teljes mértékben egyenes, mert ezek a gépek, ezek RDS-1, RDS-SQL-1 és RDS-2 gépek, ezek nem feltétlenül felel meg teljes mértékben a redundanciának, hiszen SQL-ből is 2-t kellene csinálni, DC-ből is 2-t kellene csinálni, és akkor azt mondanám, hogy faltól falig megoldás, de én lusta voltam, és csak 3 darab gépen van. Ami a lényeg, hogy maga az RDS farm, az viszont a 2 gépen az teljes mértékben redundáns, és ami a nagyon fontos dolog ezeknél, és ezt akarom itt csak megmutatni elsősorban, hogy ahhoz, hogy ez tényleg redundáns legyen, nem csak belül, a virtuálisgépeken belül, hanem az Azure adatközpontban is, ahhoz nekem létre kell hoznom egy úgynevezett availability setet, ami lehetővé teszi azt, hogy ebbe a 2 gépet beletegyem, és innentől fogva az Azure Fabric Cluster intelligencia tudni fogja azt, hogy ezeket a gépeket soha nem szabad egyszerre például alávetni karbantartásnak, például az alattú futó hardware újraindításának, mondjuk egy patchelés, egy rendszer, egy platform patchelés miatt. Tehát ezek, ha ebbe a tároló, ebbe a kosárba, idézőjelben pongyolán fogalmazva, teszem bele a x darab RDS szerveremet, akkor biztos lehetek benne, hogy nem csak én gondoskodtam arról, hogy ez mindig működjön valamelyik ezek közül hibatűrű módon, hanem bizony az Azure üzemeltető Microsoft felé is ez egy innentől maximális elvárás, és hát tudja innentől a Fabric Cluster Intelligence, hogy nem szabad ezeket mondjuk azonos időben karbantartani, ezek egymástól már odébb lesznek, kicsit eltérő, kicsit egymástól messzebb levő hardveres regszekrényekben találtok, meg ilyenkor is biztosan nem lesz egyidejűleg mindegyik leállítva, vagy újraindítva, még akkor se, hogyha full karbantartás és üzemeltetés van, ami természetesen előre fölhívja a figyelmet a Microsoft, és jelzi azt is, hogy ha ezt akarod, hogy ez neked utána is, vagy ekközben is menjen, és így eléred a 99,95%-os SLA-t, akkor bizony gondoskodj arról, hogy az azonos szerepköt futató gépeid azok ebbe az AS-be legyenek. Oké, ezt tudom itt megtenni, és a többi az meg a szokásos földi üzemeltetés. Az RDS szerverem az itt található, ezen az RDS szerveren gyakorlatilag, menjünk csak vissza az overview-ba. Látszik, hogy én ugye nekem ebben a konfigban 2 szerverem van, mindegyik 3-3 szerepkörre, Connection Broker, Session Host, WebAccess, és egy extra van, a licensinget az egyes még pluszban ezt a terhet, ezt magával viszi. Egyébként teljes mértékben megfelelnek, high availability módban megy a Connection Broker, és itt én tudom cserégetni ugye az aktív RD connectionból kell tudom például, tehát ebből most már, tehát aki csinált mellett, az tudja, hogy ha ezt meg tudom mutatni, akkor biztos, hogy úgy működik, hogy magas rendelkezés állással működik, tehát ez másképp nem jönne elő, és gyakorlatilag innentől fogva a feladat, tehát ugyanaz, minden duplázva van, létrehoztam a különböző remote appokat, ezeket itt kipublikáltam, majd ezek után az látszik is, hogy én ezt egyébként megint csak azt csinálom, hogy ez a Azure-ban működő virtuális gépemről RDP-zek a most éppen az Azure-ban működő virtuális gépeimre, de ahova most megyek ide, ahol eddig tesztelgettem a Line of Business-t, ezt le is lököm ezt a VPN-t, ez viszont a földi rendszerben van. Tehát én ezzel, hogy ide-oda kattingatok, csak nyilván azt akartam érzékeltetni, hogy ez ilyen egyszerű is lehet akár a hétköznapi életben. És hogyha ez nekem működik, és megcsináltam, és direkt nem publikáltam kívülre, hanem csak azt akarom, hogy a VPN hálózaton, a Site-to-Site VPN keresztül érjük el, akkor elvileg a belső névvel ugye látszik, hogy priva vége, ugyanebben a doménben találhatóak az RDS gépek is értelemszerűen, hiába van az Azure-ban, bukodj. Gyakorlatilag belülről ezt a portált én ugyanúgy elérem, mint hogyha ha ugyanabban a subnetben lenne, pedig nem, és innentől fogva ezek megvannak, akkor az itt is a különböző line of business alkalmazásokat minden további nélkül el tudom a remote app-pal úgy indítani, ahogy el tudtam egyébként eddig is a földi környezetben. Csak még egyszer mondom, azok az előnyök, amelyek egy Azure-ban hostolt virtuális gépre vonatkoznak, skálázható, nagyon gyorsan bővíthető, leállítható, ha nem kell, és a többi, ezek mind ilyen esetben passzolnak és vonatkoznak. És ez úgy van elpróbálva, hogy amikor ezt kimondom, abban a pillanatban elindul, hát, kis késéssel, de összejött a dolog. Jó, nincs különbség innentől fogva, innentől gyakorlatilag indíthatom el a különböző alkalmazásaimat, ugyanúgy bemeppeli magát a vezérlőpultba, ugyanúgy a felhasználók a start menüből elérhetik, és ugyanúgy működik Windows 7-ről is. Én most Windows 8.1-ről próbálom, mondjuk viszonylag kevésen a user van, aki remote appon keresztül használ PowerShell, de ez esett kézre nekem. Menjünk tovább. Vészesen fogy az időm, tehát muszáj ebben a tempóban haladni. Az utolsó lépés ebben a röpke kis, hát most már 45 percen nyúló előadásban, és még nincs vége, az, hogy ugye van már DC-m, föltoltam egy Linux virtuális gépet, van egy RDS farmom, van egy külön appom, ami Line of Business alkalmazásként működik, hát azért nem lenne baj, ha le tudnám ezeket menteni, ugye? Hogyan tudom ezt megtenni? Hát például egy Microsoft mentőszoftverrel, Assistant Center Data Protection Managerrel, ami nem olyan túl régóta, de most már szapportált az Azure-on belül, ami mit jelent? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanazokkal feltételekkel fogjuk ezt is használni, mint minden egyes mást, szoftvert a felhőben. Tehát nekem ez a virtuális gépem a DPM 2 nevezetű, mert természetesen a földi környezetben is van, amire én járok, én szórom a DPM szervereket. Tehát ez a virtuális gép, ez gyakorlatilag a felhőben működik ugyanúgy, az Azure előfizetésemen belül, most éppen ilyen érdekes háborúban van, de ez most kevésbé érdekes. Viszont itt a DPM, ez az a virtuális gép, és én most ebbe konkrétan a fönti környezetből, azt ugye mutattam korábban, hogy van két RDS-em, egy SQL-em, egy DC-m, meg egy app-szerverem, ami egy külön cloud service-ben van, de ettől függetlenül ott van, ez a 6 szerver megy most elvileg. Legalábbis a mai nap kedvéért. Ebből én alkalmazás szintű mentéssel mentem a connection brokeremnek a közös szerveren, a közös SQL-en elhelyezett adatbázisát, illetve egy ilyen tesztmegosztást mentek a DC4-es gépemből, mint fileshare-t. Tehát itt virtuális gépeket nem mentünk, hiszen én nem férek hozzá virtuális gép szinten az Azure-ban ehhezekhez a virtuális gépek. Én Hyper-V konzolt nem látok. Erre esélyem sincsen, de ettől függetlenül, vagy legalábbis ez a management portál sok esetben hasonlít, de azért úgy nem férek hozzá, viszont az alkalmazásaimat ugyanazzal a megoldással, ugyanazzal a DPM-mel, akár adott esetben ezeket a DPM-eket tudjuk, hogy site-site alapon össze is lehet kötni, és összehangolni a működésüket, simán meg tudom csinálni. Most már supportál támogatott a System Center 2012 R2 DPM, tehát minden további nélkül létrehozunk egy virtuális gépet, ami egy 2012 R2 például, mert miért ne, de egyébként van Windows 10-es server preview is, vagy technical preview-nak hívjuk, tehát nekem működnek olyan gépeim, és innen az Azure-ból, másnap a bejelentés után ezek már működtek az Azure-ból, és erre föltoljuk a System Center Data Protection Managernek a telepítőjét, és ugyanúgy utána beállítjuk az SQL-hez, ugyanúgy használjuk minden további nélkül, tehát nem lesz különbség. És tényleg, hogyha itt tartunk már, akkor én ezt nagyon gyorsan ledaráltam, de gyakorlatilag azért, ha megnézzük ezt az ábrát, itt azért már van pár dolog, amit lehetne használni. Tehát ha most hazamegyünk, vagy ha van nálunk notebook, akkor az ebédszünetben, ezeket el is kezdhetjük minden további nélkül össze. Jó, megnéztük ezt is, és akkor ez a tartalomjegyzék nem igazán sikerült, de megyünk tovább. Többszörös revízió van, történik meg ezeknek a dokumentumoknak az ide kerülése. Egy probléma van, hogy az egyik revizor én vagyok, és ez most itt kijött, hogy nem biztos, hogy ez ötlet. Szóval, öt dolgot szerettem volna én ebben, vagy szeretnék elmondani ebben az utolsó részben, ami elmélet, és ezeknek a jelentős része a október legutolsó hetében zajlott barcelonai TechEd konferencián került bejelentés, ott a szemünk előtt tolták a Ruszinovicsék a különböző demókat és az ezzel kapcsolatos bejelentéseket. Ezek közül egyik nagyon fontos dolog az, ami itt a második részében van ennek a diának, de hagyd mondjam el az első részt is. Egy ideje, és ez most már lassan kicsit több, mint egy hónap, de nem olyan túl régot az. Az úr életében nincsenek nagyon régi időszakok. Tehát itt, amikor azt mondom, hogy ez nagyon régen megvan, az azt jelenti, hogy 4 hete. Amikor azt mondom, hogy ez nem soká meg lesz, az azt jelenti, hogy holnap. Tehát ez nagyjából így működik. A basic virtuális gépekről csak annyit szeretnék elmondani, hogy a standardhez képest ezekben nincs autoscale, automata skálázási lehetőség, ugye ezt úgy értjük, hogy ez mit jelent, ez egy fantasztikusan jó dolog, illetve nincs bennük load balancing képesség, magas rendelkezésre állást tudunk velük csinálni, AS-be tehetők, viszont átlagosan 25%-a olcsóbban futtathatók, mint a standard gépek. Ezért új, ezért fontos, van akinek ez fontos, van amikor ez fontos. És mondjuk a lemez teljesítményben is van korlát, mert maximum 300 IOPS-sal tudnak működni, szemben a standard gépeknek a minimum 500-ával. Egy következő generáció is megérkezett az elmúlt egy hónapban, az A sorozatú standard gépeknek a teteje kinyúlt, és egészen nagy számítási igényekhez szükséges gépeket kaphattunk most, ezek a A8, A9-es gépek, amelyeknél... Ez 2 gépet jelent, egy A8-as sorozatot, meg A9-es, mert ugye a virtuális gépeinket az Azure-ban besoroljuk egyrészt sorozatokba, úgy mint A, meg D, meg G, majd mindjárt látjuk, másrészt azon belül típusokra, ami a memória, a processzor és a háttértár erőforrásoknak a nagyság méretét jelenti gyakorlatilag. Nyilván minél nagyobb, annál több van egy sorozatból, és ez azért érdekes még egyébként, mert ezek a gépeknél gyakorlatilag tehát arányosan több a Mac-hoz rendelt memória, és vannak olyan esetek, amikor ez fontosabb. De ott a D-sorozat is, ami már szintén egy bejelentett sorozat, aminél először használunk az Azure-ban SSD-t. Egyelőre ez az SSD még egyelőre csak az úgynevezett Temporary Drive-nak a tárolója, ami azt jelenti, hogy ez az a drive, ami gyakorlatilag eltűnhet, akkor nem direkt lopjuk el, vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen ez az a drive, ami lokális storage, ergo egy költözésnél, amikor egy távolabbi helyre megyünk egy adatközponton belül, nem mi, hanem a Microsoft oda teszi a virtuális gépet, akkor ez a lokális storage tartalma elveszhet, de ezzel a felhasználó tisztában van, vagy kell, hogy legyen, és ide ilyeneket teszünk, hogy pagefile, vagyis tesz a rendszer, vagy például SQL tempadatbázis és egyebek. És ha ebben nekünk ideiglenesen nagyon nagy teljesítményre szükségünk, és nem baj, ha elveszik az adat, mert regenerálódik, akkor ezt kiválóan fogjuk tudni használni, és ez már egy a D-sorozatban újabb és nagyobb teljesítményű számító processzorok is találhatóak, és aztán utána jön majd a G, mint Godzilla, ez nem visz, tényleg ez a kódneve, ami az extrém nap, tehát egy ilyen 32 LCPU-s 448 giga RAM és 6,5 terabájtos SSD, tehát nekem 2 ilyen van otthon, de ezt nem szoktam reklámozni, ez azért már nem egy olyan hétköznapi igényeket kielégítő, nálunk nem is így van. Ez jelenleg a legnagyobb virtuális gép példány az egész publikus felhőben, magyarul ez azt jelenti, hogy az Amazonnál található maximális gépméretnél 2-szer nagyobb, a Google felhőben találhatónál meg 5-szer nagyobbak ezek a gépek. Csak a US régióban lesz eleinte, és csak IaaS-ra, tehát ezt azért jó tudni, hogy a PaaS-ra, adatbázis és website hostolásra nem, vagy legalábbis eleinte nem lesz majd használható. Ilyen jellemző példák vannak rá, mint az SQL Data Warehousing. A következő nagyon fontos dolog, ami szerintem kiemelendő, az a Premium Storage, ami nagyon gyorsan be fog következni, és a preview változat belőle, és ezt egyszerre kapjuk meg a mi európai polgárok is, meg az amerikai polgárok is, és gyakorlatilag ezek full SSD-s tárolók lesznek majd, amelyek nagyon durva IOPS-sal rendelkeznek. Nézzük meg itt a közepe felé. Mi az a szemünk előtt élőben demozta a Ruszinovics a Barcelonában a 61 000+ IOPS-t tudott összehozni, hogyha jól fölpörgette ezeket a tárolókat. Ezek nem lesznek olcsók, tehát azt azért tényleg nem a olyan line of business alkalmazások futtatására kell használni, mint én, a passziánsz, tehát biztos, hogy nem. Nem lesznek olcsók, de rendelkezésre állnak ezek, rendelkezésre áll ez a storage. Ehhez a, például a Godzilla sorozatú gépekhez nagyon komoly iopsokat ki lehet majd belőle facsarni, és 32 lemezes használat is lehetséges lesz. Eddig ugye maximum 16 volt a max limit. Egy következő nagyon fontos dolog szerintem, ami egy csomó korlátot felszabadít. Ha valaki foglalkozik az Azure-ral, és miért ne tenné, hiszen ez egy nagyon kellemes elfogadság, akkor láthatja azt, vagy láthatta azt az elmúlt egy hónapban, hogy a hálózat területén, vagy a hálózati területeken történt a legtöbb innováció, meg a legtöbb bejelentés, meg a legtöbb fontos dolog. Én most itt csak egy dolgot mondok el, de itt van a több hálókártya használata, akkor ugye eleve ez a 40 gigabites RDMA-specifikus hálózat használata második hálókártyaként a A8, A9-es típusú gépeknél, nem mondtam az előbb, a network security groupok, és majd mindjárt még mutatok más dolgot is, tehát izoláció és egyebek. Lehetővé tettük azt, például ez a többkártyás, többházati kártyás megoldása, hogy minél egyszerűbben tudjunk használni például tűzfal, vagy egyéb más biztonsági elemző vagy analizáló szoftvereket. Ebből készen az Azure-ban nekünk van is, van Barracuda Firewall például az Azure-ban, amit bevethetsz. A te kis publikus hálózatod elé berakhatsz és használhatod megfelelő módon. Így mondj már, hogy multi-interfészes lehet minden egyes virtuális gép. Jelen pillanatban maximum 4-et lehet hozzátenni egyébként egy géphez. Ez is lehetővé vált. Ez nagyon fontos dolog, mert az ilyen típusú alkalmazási rétegben is akár működő szoftveres tűzfalak vagy biztonsági megoldások, ezek tipikusan hát 2000%-ban igénylik a dupla. Dupla a hálókártyát, hiszen a kettő között történik a szűrés. Eddig ilyen nem volt, most van. Tehát nagyon sok más is van, ami hálózat, és nagyon fontos. Én azt emeltem ki, ezt a két dolgot, hogy egészen idáig gyakorlatilag több, nagyon nehéz volt megoldani, vagy körülményes volt megoldani azt, hogyha nekem több telephelyet kellett bekötnöm az Azure hálózatba. Arról meg nem is igazán álmodhattunk eddig, hogy ezek között is legyen kapcsolat. Itt most a jobb oldali ábrán látszik, hogy egyrészt több VPN-t is lehet csinálni, ugye maximum 10-et, de ez a maximum mindig azt jelenti, hogy ennyi az alaplimit, amiért fizetünk, egyéni megállapodás alapján ezt a Microsoft-tal lehet bővíteni, van erre lehetőség. És a másik emellett az, hogy ezek a telephelyi hálózatokat is tudom én idézelben úgy rútolni, olyan véneteket csinálni, és a vénetek között olyan kapcsolatokat csinálni, az Azure privát hálózatokról beszélek egyébként, hogy én ezt, hogy keresztbe kasul beállító legyen. Tehát ez a négy irányú nyíl itt, ez nem vicc, ez nem csak egy rossz kézmozdulat volt, hanem valóban keresztbe kasul a telephelyeim, és a központjaim, akár több is, és ezeknek a site-to-site hálózata cson nélkül keresztbe kasul összeköthető. Okay? Ez egy nagyon fontos dolog a multitelephelyes cégeknél, nem külön-külön kell csinálni kapcsolatokat, nem külön előfizetésekhez kell csinálni kapcsolatokat, hanem egybe láthatom én az egész rendszert. Tehát valóban ki tudom nyújtani a hálózatom határát, akkor is, hogyha arról van szó, hogy ez az Azure-ba történik ez a nyújtás. Én ezt is kiemeltem, nagyon fontos dolognak tartom, mégpedig azt, hogy idáig kicsit bajosan tudtuk megoldani azt például, hogy az Azure-ban levő virtuális gépeim, ha van nekik internet elérésük, akkor ki is lássanak. Tehát akkor értelemszerűen ki tudtak látni, ezekről a gépekről lehetett használni az internet elérést. Most bizony site-to-site VPN-en keresztül is köthetem ezeket, ezt hívjuk force tunnelingnek, tehát előállhat az a szituáció, mint ami a klienseknél áll elő, amikor VPN hálózatot készítünk vagy kreálunk, hogy ugye kerekperec megmondjuk a split tunnelinggel, hogy merre mehet az adott VPN forgalom vagy sem. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, csak a virtuális gépeimről van szó, bizonyos virtuális gépeket csak a helyes 2-es VPN-en keresztül engedek ki a netre, amely közben én ugye a megfelelő eszközeimmel a földi infrastruktúra részeként tudom ezeket monitorozni, logolni, auditálni, bármit csinálni vele, megfelelek így mindenféle biztonsági előírásnak és szabálynak továbbra is. És bizonyos gépeknél megmondhatom azt, hogy cson nélkül hagy menjen ki a netre, hiszen mondjuk éppen ez is a célunk vele, mert mondjuk egy publikus IP-vel és load balancinggal az RDS farmunkat ebben a konfigban toljuk, annak ki kell látni a netre, mert a saját röcsögéről is, amikor szeretne bejelentkezni valaki az erdő mellől, akkor neki is ezt használni és látni kell. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez az az ábra, ami az én személyes kedvencem, Még egy 65 percet szeretnék ahhoz, hogy ezt el tudjam minden mondani. Nem lesz, úgyhogy gyorsan fogom elmondani. Ezen minden mai disaster recovery és magas rendelkezés állású, illetve hibatűrő megoldásunk gyakorlatilag rajta van, még hogyha szegényesnek is tűnik, de ez rengeteg információ. És ebből, ami nekünk nagyon fontos, az most nem is a GWES cluster meg a failover cluster, bár az is, de most per pillanat, ami nekünk igazán fontos, az a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, mégpedig azért, mert azt szeretném megmutatni, hogy innentől fogva, vagy egy ideje már, de most már teljes mértékben ez a 6-ossal is kiegészült, nem csak, ugye én az előbb mondhattam egy olyan példát, hogy működik az Azure-ban a DPM-em, és ott mentem a helyit. Na de nekem van itt ilyen rendszerem, akár meg is tudnám mutatni, amikor a földi környezetben működik a DPM-em, és bizony mentem vele az Azure-ban levő virtuális gépeimnek mondjuk a tartalmát. Vagy éppen a fájl megosztását, vagy éppen az SQL adatbázisát, vagy bármi. Tehát oda-vissza működik ez a dolog. Bizony egy egyszerű 17 megabájtos kliens letöltve, ezt az előfizetésünkhöz passzítva a DPM-et fel lehet okosítani annyira, hogy most már 9 éves retention time-mal, ami egy archiválásra is kifogástalan, mert 9 év az azért már elég sok szabálynak megfelel, gyakorlatilag a felhőbe, az Azure Storage-ba, anélkül, hogy lenne akár portálom, virtuális gépen, vagy weboldalon, vagy websájton, vagy bármi másom, csak a storage-ot, ezt a végtelen és soha meg nem telő storage-ot, ez mindannyiunk álma, én azt hiszem, ugye, és egyúttal ezt nem is tudjuk elérni soha. Tehát ezt az óriási nagy storage-ot, amit Azure Storage-nak hívunk, ezt tudjuk használni a DPM, vagy más mentő eszközöknek a célpontjaként is. És egy akár itt az ábrán az is látszik, hogy ez egy sima Windows szerverbe is simán letölthető, beköthető, és a backup, Windows Server Backup MNC-ben megjelenik egy Azure Backup rész, és azzal tudom használni. De mondom még egyszer, visszakanyarodva az eredeti példához, most már felőbe is tudok tenni System Center DPM, 2012 L2 DPM-et, és onnan helyben is tudok plusz diszkekre, amit hozzácsatolok a virtuális DPM gépemhez menteni, és azért még annyit hagyd tegyek ehhez hozzá, hogy jönnek itt még elég komoly változások a közeljövőben, de sajnos többet nem mondhatok. A hatos pedig az a példa, ami a fennmaradó 65 percből a 60-at jelenti majd, az pedig kérem alássan a replikáció. A Hyper-V replikáció. Amikor először megcsinálta a Microsoft a Hyper-V replikát a 2012-es szerverekben, ugye a Hyper-V hostok között mindenféle egyéb más storage, vagy bármilyen más intelligencia nélkül is képes disaster recovery megoldásként két gép között virtuális gépeket szállítani és replikálni, akkor a legelső kérdés, és amikor bejött az Azure, akkor én naponta három kérdést kaptam ez ügyben, hogy és akkor most már tudunk a felhőbe replikálni? Nem, ez eddig nem volt lehetséges, hanem az volt a lehetséges, hogy a felhőben futó replika konfigurációt val két System Center VMM által irányított környezetet tudtam szabályozni, orkesztrálni szép magyar szóval. Gyakorlatilag a két telephely közötti replikációs forgalmat tudtam irányítani és befolyásolni az Azure előfizetésemen belül. De ez most kibővült, és most már azért mondtam, hogy teljes a hatos, mert az azt jelenti, hogy innentől fogva képes vagyok arra is akár, hogy a Hyper-V-ből vagy be replikálni az Azure-ból, ezt meg lehet csinálni, működik nagyon szépen például az én laborrendszeremben pont egy másik CentOS sem, mert ezek jó kis méretűek, ez gyönyörűen működik, vagy akár azt is lehet természetesen, hogy az eddigi orkesztráló megoldást használni további telephelyek esetén, amikor a VMM-eket a virtuális menedzser kell viszont hozzá, mind a két esetben, tehát a sima replika esetben is kell hozzá a virtuális menedzser, ezt azért jó, ha tudjuk, de ennek a körnek ez valószínűleg nem probléma, és ezek után viszont minden további nélkül tudom én replikálni, és a felhőből elindítani, erre recovery planeket készíteni, és sok-sok más paramétert beállítani. Tehát én szerintem ez a másik nagyon fontos, ez az ötös, top ötös téma, ami nagyon fontos, vagy esetleg megmozgatja a fantáziánkat, ez jelen pillanatban még, ha jól emlékszem, akkor preview, és ezt ki lehet próbálni minden tovább nélkül. Ezekre bármelyikre, ami esetleg nem is végleges még, például gondolok itt ilyen, hogy Azure Remote App szolgáltatás például, ugyanaz a terminál szerver megoldás, csak az Azure-ból direktben, nincsen hozzá, én nekem külön RDS szerver, amit én rakok össze, az is per pillanat preview, és ki lehet próbálni, és meg lehet nézni. Én ezzel befejeztem ezt az előadást, és nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem mind az első, mind a második része követhető és értelmezhető volt.